Ma egy levelet hoztam a gyülekezet elé, amit keresünk is ki. Pál levele Filemonhoz. Ez egy rövid levél. Szeretném, hogyha az egészet elolvasnánk. Az Új Szövetség legrövidebb könyve, és a legrövidebb, de talán a legszemélyesebb hangvételű üzenetem. Álljunk fel, és így hallgassuk meg Isten igéjét. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér Filemonnak, ami szeretett testvérünknek, és munkatársunknak, Apiának, ami testvérünknek, Akriposznak, ami bajtársunknak, és a házadban levő gyülekezetnek. Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned. És imádkozom azért, hogy hitünkben való közösséged eljutasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általa testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, de a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit fogságban szültem, Onézimuszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem úgy, mint rabszolgád, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bár csak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel. Köszönjük Istenünk ezt a levelet, ami egy személyes levél, de mégis helyet kapott a Szentírásban, az, hogy megértsük ennek a szellemi hátterét, a szellemi mondani valóját, és add Uram, hogy váljunk olyanokká, mint Pál, váljunk olyanokká, mint Filemon, vagy ha kell, váljunk olyanokká, mint Onézimus, mert valamennyien a te akaratod szerint cselekedtek. Amen. Lelkileg egy erős időszak, amin mostanában átmegyünk családommal. Innen még nem szakadtunk el, de még az új helyen nem biztos még semmi sem. Egy vezetésre hittel reagáltunk, és ez a hitlépés egy jó irányba indult el a részünkről. De nagyon sok kérdés, nagyon sok egyeztetni való van még a jövőnkkel kapcsolatosan. Ezért én úgy élem meg ezt az időszakot, hogy ami az igehirdető szolgálatát, a lelki gondozást érinti, azt nagy örömmel és szeretettel ellátom, de a gyülekezet hosszú távú terveibe, ügyeibe már nem kívánok beleszólni. Ez nehéz, mert pásztori szívvel az embernek vannak gondolatai, van egyfajta véleménye, látása, ezért néha nehéz azt mondani magamnak, hogy nem, ez már nem a te dolgod, néhány rövid időszak, amit még itt töltesz. Aztán mi legyen az ige hirdetés témája? Mondjam el azt, ami úgy benne van a szívemben, és akkor azt mondja a gyülekezet, hogy hát így már könnyű, mindjárt elmegy, és akkor olyat prédikál, ami nekünk fáj, ő meg kiengedte a gőzt. Vagy beszéljünk valami általános témákról, ami úgy nem süt, úgy nem fáj, de hát akkor meg mindenki jövünk délelőtt Isten tiszteletre. Hát a kettő között vívódva jutottam el Filemon leveléhez, ami úgy gondolom, hogy nem a fáradt gőz kiengedése, de nem is egy általános téma, ugyanis nagyon sok teológus, biblia kutató nem érti Isten szent lelkét, hogy miért ihlette Pált, hogy ezt a levelet megírja, de ha ihlette is, akkor akik kanonizálták a szentiratokat, miért került ez bele az új szövetségbe, hisz ez egy magánlevél, egy kérvény a tárgyát tekintve, semmi köze az evangéliumhoz, semmi köze ahhoz, amit egyébként az új szövetség tárgyal, amit az új szövetség elénk tár. Nem egy dogmatikai könyv, nincsenek benne úgy tételek, nincsenek benne olyan típusú üzenetek, amit megszokhattunk Páltól más leveleiben. De mégis úgy tetszett Istennek, és úgy tetszett azoknak a hívőknek, akik az új szövetséget kanonizálták, összeállították, hogy ennek a levélnek igenis van helye a Bibliában, és ma délelőtt úgy tetszett Istennek, meg persze nekem is, és tetszedjen ez nektek is, hogy erről fogunk ma délelőtt gondolkodni. Ugyanis ez a levél igaz, hogy egy személyes levél, egy magánlevél, egy kérvény, egy rabszolgának a megmentéséről szól, de annak ellenére, hogy ma nincsenek rabszolgák, legalábbis Magyarországon, sajnos a világban vannak, és a baptista szeretetszolgálat és más szervezetek, akár segélyszervezetek, akár civil szervezetek, vagy emberjogi szervezetek sokat dolgoznak azon, hogy ezek a rabszolgák felszabaduljanak, akár a prostitúcióból, akár a kényszer munka alól. De akkor mégis minek foglalkozunk egy rabszolga felszabadításának a kérvényével 2015. január 11-én délelőtt Egerben? Azért, mert ebben a levélben túl kell látni azon, hogy kik a szereplők, és meg kell benne látni azt, hogy miért jutnak ők a Szentírás iratai közé. Pál ezt a levelet egy időben írja a kolossai levéllel, ez Krisztus után olyan 60 tájékára tehető. Egy fiatal kereszténységről beszélünk, egy szűk 3 évtizedes kereszténységről beszélünk, és azt kell látnunk, hogy ebben a korszakban a római birodalom, a világhatalom, a szinte az akkor ismert világ, legalábbis az európai emberek által, az eurázsiai, tehát kis-ázsiai emberek által ismert világ a római fennhatóság alatt volt. Lásd, egészen a Dunáig terjedt ez a birodalom, ugye a Pannonalföld és a római birodalom része volt ugye egész Dunántúl. Érdekes azt látni, hogy ebben a világban több mint 60 millió ember rabszolgaként éli a mindennapjait. Nem sokkal volt kevesebb szabad ember, mint rabszolga. Az átlag valahogy úgy nézett ki, hogy egy szabad emberre jutott 3-4 rabszolga átlagosan. Hát volt, ahol ez nullához közelített, volt, ahol ez több rabszolgára is rúgott. Láthatjuk azt, hogy normális volt az, hogy vannak szabad emberek, és normális volt az is, hogy vannak rabszolgák. De amikor az evangélium üzenete betör az emberek szívébe, és elkezdi a gondolkodásmódjukat megváltoztatni, akik legalábbis engedik, hogy az evangélium megváltoztassa az ő gondolataikat, az ő szívüket, akkor születnek olyan levelek, mint ez a levél is, Pál tollából, hogy van egy rabszolgatartó, van egy rabszolga, mind a kettő megtér, kicsi ez a római birodalom, mind a kettő Pálon keresztül, és Pál az apostol, aki szülte mind a kettőt, a gazdagot, a rabszolgatartót, a csórót, a szegényt, a nincstelent, a senkit, a beszélő szerszámot, a rabszolgát, arra kéri a tulajdonost, hadd fogalmazok ilyen salakosan, hogy bocsásson meg ennek az embernek, aki eddig csak rabszolgája volt, ráadásul haszontalan rabszolgája volt, és fogadja őt vissza, nem mint rabszolgát, de majd ő eldönti, hogy felszabadítja, vagy nem, de fogadja őt vissza, mint testvért. Na, erről az üzenetről szeretnék nektek beszélni. A levél jól taglalható, van egy 3 vers, ami a bevezető, a köszöntés, a 4 és a 7 versek arról szólnak, hogy Pálnak van egy imádsága, egy hálaadása az Isten felé, ahol Filemonnak a hitét, a Filemon megtért személyét méltatja. Aztán a 8 és a 21-es versek között van lényegében a tárgyalás, a levélnek a lényege, hogy van Onézimosz, ami közös ismerősünk, aki tőled megszökött, mert meglopott téged, megkárosított téged, szégyenbe hagyott téged, aki a törvények szerint már halál fia, de fogad őt vissza, mert ő megtért rajtam keresztül, és én, mint apostol, parancsolhatnék neked, de nem parancsolom, hanem kérlek. Ezért Pál leírja az ő gondolatait a helyzettel kapcsolatosan. És vannak végső kérések, egyéb köszöntések, áldáskívánás. Ez az ókori levelekre jellemző volt, hogy a fő téma mellett kisebb témákat is megemlített a levél írója. De ezek a mellék témák ugye arról szólnak, hogy ti imádkoztok azért, hogy a börtönből, a római börtönből kiszabaduljak, és hogyha kiszabadulok, akkor el fogok hozzátok menni. Egyfajta fenyegetés is lehet ez Pál részéről, hogyha kiszabadulok és nem találom ott Onézimuszt, akkor tudom, hogy agyon csaptátok, úgyhogy inkább ne csapjátok agyon, bocsássatok meg neki, bocsássál meg neki. Nézzük, hogy kicsoda Filemon. Párról sokat tudunk, őt most nagyon nem taglalnánk. Filemon nevének a jelentése azt jelenti, azt jelképezi az ő neve, hogy szeretetre méltó, igen, szerethető, szeretetteljes. Onézimusznak a nevének a jelentése pedig az, hogy hasznos. Filemon, akinek Pál írja a levelet, emlékezteti őt arra, hogy a te neved az, hogy szeretetteljes, de ezt a nevet a szüleidnek köszönheted. Te még nem szolgáltál rá ennek a név jelentésének a viselésére. Most van egy lehetőség. Isten adott egy lehetőséget, ahol te megmutathatod. Azon túl, hogy megtért a te családod, a te házad népében van egy gyülekezet, és te egy közt tiszteletet megbecsülő ember vagy, de legyél méltó a te nevedhez. Mondok egy másik szót, ami mindenkinek az egyik neve, hogy keresztény. Mit jelent ez? Krisztus követő. Krisztushoz hasonló. Rászolgálunk-e arra a névre, hogy keresztény, hogy Krisztus követőek vagyunk? Vagy csak azt mondják ránk az emberek, vagy mi kérjük ki magunknak, hogy azok vagyunk. Onézimosz, a rabszolga, aki megszökött, mert lopott. Nem akarta, hogy kiderüljön az ő bűncselekménye, meg hát úgy gondolta, hogy jobb lesz függetlenként, szabad emberként élni, mint rabszolgaként. Csak tudjátok, a rendőrségnek nem új találmánya az, amikor valakit üldöznek, hogy egy ilyen fantomképet közé tesznek, vagy ilyen bizonyos listákat állítanak, ahol körözött személyek vannak. A szökött rabszolgák felkerültek egy ilyen listára, egy ilyen körözött listára, és hogyha bárhol a birodalmon belül elkapták őket, visszaszolgáltatták a jogos tulajdonosnak, és a tulajdonos általában halálítélettel köszönte meg a rendőrségnek, a katonáknak, hogy visszakapta a rabszolgáját. Ezt tudom, nagyon távol áll tőlünk ez a gondolkodás, ez a felfogás, de ez így volt. Nehéz volt szökni is, mert egy rabszolga, akin nagyjából csak a ruhája volt, ha volt egyáltalán ruhája, nem volt pénze, gyalogszerrel meg megszökni egy birodalomból, bárhol mész, a birodalmon belül vagy, azt gondolom, hogy lehetetlen vállalkozás. reménytelen eset, reménytelen helyzet, amiben Onézimus van. Ha visszamegy, talán nagyon verik, mert lopott, mert megszökött, de ha nem is büntetik őt halállal, akkor is lesz egy jelkép, egy tetoválás, amit a homlokába égetnek ízó vassal, egy nagy F betű, ami azt jelenti, hogy szökemény. De kegyelmet nyert a gazdájától, hát köszönöm szépen, egy nagy F betűvel a homlokomra tetoválva, bárhova megyek, bármit csinálok, egyből látszik, leír rólam, hogy én már egyszer megszöktem. És bármilyen hibát követek el, a következő büntetés nem egy újabb tetoválás lesz, nem egy megbélyegzés, egy megalázás lesz, hanem maga a halál. Onézimus elkerül, és találkozik Pállal. Pál bizonyságot tesz neki az evangélium üzenete, megtéríti, megváltoztatja Onézimuszt. Onézimus rádöbben arra, hogy bűnös ember, rádöbben arra, hogy csak is Krisztusban van neki szabadsága, de Pál, mint jó keresztény, rádöbbenti őt arra, hogy azért neked van egy rendeznivalód. Te tartozol Filemonnak, a gazdádnak. Önmagaddal is, mert Filemon a te tulajdonosod, te pedig az ő tulajdona. Meg egyébként tartozol neki, mert megloptad őt. Onézimus, és figyeljétek ezt a lelkületet, belemegy abba, hogy Pál visszaküldi Timóteust, visszaküldi ezt a levelet, és Onézimus elmegy Timóteussal, elmegy ezzel a levéllel, vissza oda, ahonnan megszökött, ahonnan menekül, ahonnan elszökött, mert azt gondolta, hogy függetlenként jobb lesz élni. Milyen bátorsága volt ennek a rabszolgának? Tudta, hogy vagy a tetoválás vár rá, a megalázás, vagy maga a halál várja őt. De ennek az embernek nem csak bátorsága volt, hanem volt Isten hite. Ha meg is kell, haljak. Keresztényként halok meg, mert megadom a tulajdonosomnak azt, ami neki jár, magamat. De ha meghalok, megyek Jézussal a mennybe. Megyek Jézushoz a mennybe, aki előre ment, hogy helyet készítsen a számomra. Azért Pál apostol sem most jött le a falvédőről, írja is, hogy az öreg Pál kéri ezt tőled, elküldi garanciaként Timóteust. Engem egyszer meg akartak verni a gyülekezetben, volt egy konfliktusom valakivel, és mondta nekem az illető, ha nem az imaházban lennénk, akkor most megvernélek. Mondtam, semmi gond, menjünk ki az utcára. Kimentünk az utcára, addig lehiggadt. Volt nála egy baseball ütő, tehát készült a beszélgetésre. Milyen gyülekezetekben járok, igaz? És elővett a baseball ütőt, ott fogdosta, malkolázta, 5 percig farkas szemet néztünk, aztán eltette az ütőt, és azt mondta, hogy szerencséd van, és akkor ott hagyott, elment. Ha az imaházban lennénk, vagy ha nem az imaházban lennénk, akkor most olyat mondanék neked, amit nem tennél ki az ablakba. Nem tudom, hogy hallottunk-e már ehhez hasonló gondolatokat. Timóteus az az ember, aki az imaházat képviseli, vagy azt a szent helyet, a templomot képviseli, jelképezi. Pál sem volt őrült, hogy visszaküldje a levelet Onézimusszal, mert valószínűleg a levelet később olvasta volna el, mint ahogy Onézimusszal megbeszélik ezt a szökés témát. Valószínű, hogy Timóteus adta át a levelet, ő ment először be a házba, addig Onézimus őt megvárta egy kávézóba, megivott egy jó feketét, tejszínhabbal, sok cukorral, legalább ennyi jó legyen ebben a napban, ha már a többi nem lesz jó. És amikor Filemon olvasta a levelet, és valószínűleg pozitívan reagált, akkor behívta őt az utcáról, behívta őt, ahova kell, és ment tovább az élet, ez a beszélgetés. Onézimus megérti, hogy neki rabszolgaként, az Úr nem fogja felszabadítani, is jobb dolga lesz, mint egy szökevényként, egy emberként, aki bujkál a rendszer elől, a volt tulajdonosa elől. Ez egy üzenet számodra. Krisztus rabszolgájaként mutatkozik be Pál. Nem apostolként, nem evangélistaként, hanem Krisztus rabszolgájaként írja ezt a levelet. Pál lealacsonyodik Onézimus szintjére, és mint fogoly, Krisztus fogja szellemi értelemben, és mint a római birodalom fogja testi értelemben fogalmazza ezt a levelet. És így kezd el beszélni a szabaddal, a gazdaggal, Filemonnal. Én, mint fogoly, Krisztus rabszolgája, kérem, hogy fogadd vissza Onézimuszt. Mert jobb lenne, ha engem szolgálna, de mivel ő a te tulajdonod, döntsd el te, hogy visszaküldöd hozzám magad helyett, vagy megtartod magadnak is, másképpen rendelkezel az élete felől. Az önkéntesség elvét nagyon jól látjuk Pál levelén keresztül. Az, hogy szabad akaratot meghagyja ennek a barátjának, ennek a testvérének, pedig rajta keresztül tért meg, rajta keresztül nyerte meg az örök életet. De nem akarja őt kényszeríteni. De leírja a zárójelben, hogy apostolként ezt megtehetném, de nem teszem. Hogy a te adakozásod, a adományod ne kényszerből, hanem önkéntes alapon legyen. Rabszolgaként nem lehet jól élni. De akik keresztények, ők Krisztusnak a rabszolgái. Mi nem vagyunk függetlenek. Jézus Krisztus Úr. Azért hívjuk őt Úrnak, Úr Jézusnak, a mi Úrunknak. Ezzel kifejezzük azt, deklaráljuk azt, hogy ő a mi Úrunk. Igen, barátom lett az Úr, van egy újfűsági ének, nagyon jó ezt énekelni, de attól ő még az Úrunk. Igen, ő a mi személyes megváltónk, de ezáltal a mi Úrunká lépett elő. Pál Krisztus Jézus rabszolgája. Onézimus rabszolgaként tovább él Filemonnál, de már mint testvér. Egy magasabb életszínvonalra lép, de ezt majd később szeretném taglalni. De van otthona, van ellátása, és van neki egy ura, aki gondoskodik róla. Nem hajléktalan a híd alatt. Nem kukázik, hanem ellátást kap. Talán nem csak kenyeret és vizet, hanem normális ételt és italt. Igen, dolgoznia kell. De Krisztus téged sem arra hívott el, hogy feküdj az egri strandon és barnuljál. Télen-nyáron. Mert nyáron könnyebb, mint télen. Hanem munkára, szolgálatra hívott el. És Krisztus keresi a gyümölcsöt az életünkbe. Keresi, hogy az elhullott ige mag megterem, megfakad, és hozza termést, hozza növekedést az életedbe. Onézimus tehát vállalja a bűnei következményét, de hisz az Isten kegyelmében, és Krisztusba kapaszkodva visszamegy Timóteussal Kolosséba, ahol az ő rabszolgatartó ura Filemon van. Filemonról egy pár szót. Nem volt szokás rabszolgákat felszabadítani, ma annyi volt belőlük, hogy inkább vettek egy újat. Sőt, az a rabszolga, aki beteg volt, akivel csak a baj volt, mert nem tudott dolgozni, ezt inkább kilökték az élők sorából, mint hogy gyógyítassák. Na most egy szökött rabszolgába megbízni, az legalább olyan nyűg, mint egy beteget ápolni. Egy öreggel bajlódni. Egy fiatalt betanítani. Megvolt a kockázat Onézimus részéről. Filemon mit sem tudva az egészről, de az utcában elszenvedve azt a szégyent, hogy tőle valaki megszökött, azt az anyagi kárt benyelni, hogy őt meglopta a rabszolgája, sőt a rabszolgát is elvesztette, mert ezek az emberek pénzbe kerültek. Talán amikor ezt feldolgozta, és már túl volt ezen, jön egy levél, jön egy Timóteus, jön mögötte az illető, akiről szó van, és ott van egy döntési helyzetben, egy döntési kényszerben, hogy na most mit csináljak. Hát ha agyonverem, mert jogom van hozzá, törvény erre keretet ad, hát mit szól hozzá Timóteus? Hát itt az imaházban csak nem verem agyon, ugye? Kérdeztük Menát Attilától, 10 éves fiúk voltunk, hogy mit lehet csinálni a lányokkal, úgy házasság előtt. Ugye ez egy 10 pár éves fiúnak egy óriási kérdés, mert a fantázia az volt, ötlet volt, hogy mit lehetne a lányokkal csinálni. És azt mondta a Melár testvér, hogy bármit. De jó, hát az Attila mondta, akkor és akkor még több fantázia előjött. Vesző, amit a lelkipásztorod előtt nem szégyelsz. Hát akkor csak mellé ülök, vagy talán még az sem. Na hát a lányokból nem sok minden lett, meg amire gondoltunk abból se, mert hát ott volt speciál pont a lelkipásztorunk, aztán úgy előttünk volt Attila szava, hogy hát amit a balokban előtt nem szégyelünk, de hát szégyeltünk előtte mindent, úgyhogy csak néztük a lányokat, meg beszélgettünk velük, semmi más jellegű dolog nem történt. Timóteus ott van, mint Melát Attila, mint lelkipásztor, vagy nem tudom én kicsoda, és hagy időt Filemonnak, vagy ad egy másfajta szemüveget Filemonnak, hogy így lássa a helyzetet és gondolkodjon. Lehet Timóteus egy ára szót nem szól, csak átadta a levelet, és azt mondta, hogy hát ha jól döntesz, akkor behívom, hogy nem, akkor egy Pállak írok egy SMS, kitaláljuk, hogy mi legyen. De valószínű, hogy Filemon elfogadja azt a lépcsőt, hogy visszaküldöm őt, a haszontalan szolgát, mert az a szolga, aki megszökött, aki nem dolgozik, az nem hasznos, igaz? Annak ellenére, hogy a neve az, hogy hasznos. Ezek új nevek voltak, testvérek. A rabszolgatartók adták Onézimusnak azt a nevet, hogy hasznos. Ez nem az ő becsületes neve volt. Ugye kamionokon szoktuk látni, hogy Futár, meg Schumacher, meg Villám, tehát ilyen gúj nevek, ilyen bece nevek. A hasznos, aki haszontalanná vált. De most már hasznos nekem is, mert szolgált a misszióban, hasznos neked is, mert visszanyered őt, de nem mint rabszolgát, egy beszélő szerszámot, hanem visszakapod őt, mint embert. De nem mint embert küldöm őt vissza, hanem visszaküldöm őt, mint Krisztusban testvért. Ez egy másik szint. Döntsd el, hogy mit csinálsz vele. Mert ő akar menni hozzád a gyülekezetbe. Együtt akar veled úrvacsorázni. Együtt akarja szolgálni az Úr Jézust. Döntsd el, hogy kell neked-e ez az Onézimus, ez a hasznos rabszolga. Vagy azt mondod, hogy nem kell, mert inkább agyonverem, mert megérdemli. De Pál tovább megy. És azt mondja Luther, hogy Pál azt teszi Filemonnal, amit az Úr Jézus tett velünk, bűnös emberekkel. Azt mondja, ha valamiben téged megkárosított, ha valamivel tartozik neked, írjál róla egy számlát, állíts ki, Pál apostol, római börtön, postafiók 51. Ír egy bankszámlát, és utalom a lóvét. Azt mondja, én fogok akkor ezzel tartozni. Én küldöm neked azt a pénzt, amivel neked tartozik. Én azt gondolom, hogy Filemon teljesen lett fegyverezve. Van egy háladás Pál szívében, hogy ő milyen jó fejember, milyen remek hívő ember az Úrban. Méltatva van a családja, hát ha valakinek méltatják a családját, hát más széttolvad a szíve, nem? Aztán még őt is méltatják egy picit, az még egy kis olvadás. Utána elmondja azt, hogy megtaláltam az elszökött rabszolgádat, sőt, vissza is szolgáltatom neked, de van egy jó hírem, ő közben megtért, Krisztus gyermeke, Isten gyermeke lett Krisztus megváltó munkája révén, de egyet kérek tőled, fogadd őt vissza, mint testvért. Az ige sosem avatkozik bele a helyi politikába, a helyi gazdasági és kulturális felfogásba. Pál nyíltan nem kampányol a rabszolgatartás ellen. De rábíz a Filemonra, a rabszolgatartóra, a keresztényé vált rabszolgatartóra, hogy te, mint rabszolgát fogadod, jön a tetoválás, az F betű, vagy az agyonverés, az akasztás, a keresztre feszítés, vagy visszafogadod őt, mint testvéred az Úrban. Két igét olvasok az Úr Jézustól. Azt mondja Máté 10-ben, a 40. versben Jézus, aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Ezt az apostolok kirendelésénél mondja Jézus. Máté 25:40-ben egy példázatban ezt mondja az Úr, a király pedig azt mondja majd nekik, bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek ezt akár csak egyel is, az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Van egy másik igehely, ez nem írtam ki, aki befogad egy ilyen kisgyermeket, az engem fogad be. Onézimus, mit kezdjünk vele? Akasztjuk fel, feszítsük keresztre, dobjuk oda az arénába, az oroszlánok elé, folytjuk vízzel, mit csináljunk ezzel a gyerekkel? Vagy fogadjuk őt be, mint a legkisebb. Fogadjuk őt be, mint egy haszontalant, egy tékozlót, aki visszatért, és Filemon, aki olvassa az evangéliumokat, találkozott a tékozló fiú történetével, vagy példázatával. Mit csinált az atya azzal a gazemberrel? Levette róla azt a szennyes ruhát, bezavarta a fürdőszobába, adott neki új ruhát, aranygyűrűt húzott az ujjára, és levágta a hízott állatot. És nagy ünnepet csaptak, annak örömére, hogy a gazember, a tékozló visszatért. Micsoda nyomás! De hát én Filemon, a nagy gazdag Filemon, hát mit szólnak hozzám a többiek, a többi gazdagok, a többi rabszolgatartók? Ma sincs könnyebb helyzeted, amikor Krisztusért kell követségbe járjál. Úgy élsz, úgy döntesz, ahogy az emberek elvárják, ahogy az adott kultúra elvárja, vagy előre lépsz egyet a korban, és azt mondod, hogy másképp döntök, másképp hozom meg az ítéletet. Kolossé 4:1-ben azt mondja Pál a hívő rabszolgatartóknak, ti urak, adjátok meg rabszolgáitoknak, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben. Azok a faluk és városok anyagilag felemelkedtek, és mai napig gazdagodnak, ahol az urak, nem azt mondom, hogy rabszolgatartók, mert ez erős szó lenne, bár néha úgy tűnik, hogy a multi kihasználja a beosztottat, de a munkáltatók, ha az Istent félik, és így alkalmazzák az alkalmazottakat, és így adnak bért az alkalmazottaknak, hogy nekik is van uruk, és ők is elszámolnak az életükkel, akkor Isten megáldja azt a térséget. Nézzétek meg, és nem felekezeteket akarok most összeugrasztani, hogy még faluban milyen templom van, mi van a templom tetején, milyen jelzés. És nézzétek meg annak a falunak a gazdagságát, vagy gazdaságát. Nézzétek meg egy városnak a szellemi hátterét, hogy hogyan állnak, hogyan viszonyulnak az Isten igéjéhez, vagy akár egy országét. És nézzétek meg, hogy anyagilag, és kultúrában, és emberségben növekszik-e az a város, vagy az az ország, vagy éppen elsüllyed. A római birodalom bukása nem egy ellenséges hatalomnak az elnyomása volt. Saját magába összedőlt. Miért? Róma 1 erről beszél. Isten kiszolgáltatta őket a saját kívánságaiknak. Mert férfiak férfiakkal, asszonyok asszonyokkal háltak, meg állatokkal, meg mindenféle disznóságot műveltek, és Isten azt mondta, hogy jó, hogyha ti így álltok hozzám, így álltok a teremtés rendjéhez, akkor én elhagylak benneteket. És összedől az egész, mint egy kártyavár. A keresztény Amerikában miért van az, hogy emberek bemennek egy iskolába, azt agyonlőnek egy osztályt? Mert levetették a keresztet, nem kell Krisztus az iskolába. A hotelekből kivetették a kék bibliát, a Gedeon bibliát, nem kell az új szövetség, ne sértsük meg az iszlamistákat, meg a nem tudom kiket. Isten azt mondja, ha én nem kellek, akkor nem vagyok ott. Filemonnak dönteni kell. Befogadom-e ezt a gazembert, ezt a rabszolgát, aki engem meglopott, és tőlem elszökött? Vagy befogadom-e őt úgy, mint tékozló fiút, ha bár nem az én vérem? Vagy befogadom őt úgy, mint Krisztus? És lesz, ami lesz az ismerősi körömben, de befogadom őt, és Isten megáld engem ezért. Lehet, hogy te is ilyen Filemon vagy, egy döntési kényszer van az életedben, hogy befogadsz-e valakit-e, vagy nem. Kegyelmet gyakorolsz az élete felett, vagy elnézed neki azt, amit tett az Úrért, a Krisztusért. Pál apostol nem tud többet tenni, mint hogy megírja ezt a levelet, imádságban hordozza Filemont is, Timóteust is, és Onézimoszt, hogy egyáltalán oda megérkezzenek erről a hosszú útról. És ha már az utat túlélték, hogy az ókorban egy életveszélyes vállalkozás volt, akkor az a találkozás is legyen egy olyan találkozás, ami az életre szól. fogadjuk be azokat, akik talán a nevükben hasznosak, de az életüket nézve haszontalanként megtalálták Krisztust. Megtalálták a közösséget, megtalálták azokat az embereket, ahol azt mondják, hogy be akarok oda jutni, be akarok oda menni, szolgálja akarok lenni az Úr Jézusnak, tagja akarok lenni annak a közösségnek, alá akarom magamat rendelni az otthoni szabályoknak, vagy szokásoknak, mert nekem ez így jobb, mint kint lenni a világban, tékozlóként, szökevényként, jogilag függetlenként, de mégsem valahova tartozóként. És a gyülekezet valamennyiszer Filemonként áll abban a helyzetben, amikor valaki jön a gyülekezetbe. És megismerjük Onézimust, és azt mondjuk, hogy jó, de hát mi hasznunk lesz ebből? Jó lesz ezzel nekünk, vagy kell ez nekünk? De legyen ott mindig egy Timóteus, aki kicsit lassítja ezt a gyors, vagy elhamarkodott rossz döntést. Legyen ott egy páli levél, az Isten igéje, ami segít minket a helyes döntésre. De tudjátok, Pál jogilag ebben a helyzetben hiába apostol nem dönthetett Filemon helyett. Ez olyan lenne, mintha én azt mondanám neked, hogy add el az autódat is, és a pénzt meg osszuk szét a dobótéren a szegényeknek. Hát ez a te autód, a te nevedre van írva, a te pénzedből vásároltad, nekem ahhoz semmi közöm. Én max kérhetlek, hogy adakozást tartunk a szegények részére, és neked van és nagyon sok autód, abból csak 2 használsz, a másik 5 nem. Egy párat adjál el, és akkor ezt fordítsuk a jótékonyságra. És ma különlegesen az a helyzet van, és szoktuk beszélgetni a pásztorokkal, hogy milyen lehetőségekkel vagy jogosítványokkal bír egy lelki pásztor. Igen, lehet parancsolni, lehet úgymond erőszakkal, tekintélyelven megmondani dolgokat, de ha csak ezt az egy levelet nézzük az Új Szövetségből, a többit nem néznénk, a többi evangéliumot, a többi ismeretünket most elfelejtenénk, akkor is azt kéne megértsük, hogy Pál hiába ott volt Filemon újjászületésénél, ott volt az ő megtérítésénél, és fontos szerepet játszott, meghagyja azt az emberi méltóságot, hogy ő döntsön. Pál tanácsolja őt, sőt, kérvényt ír, kéri őt, de a labdát visszaadja, visszadobja Filemon térfelére. Én is kérem azt tőletek, testvérek, hogy járjatok el mindenben az Úr igéje szerint, éljünk az Isten parancsolatai szerint, mert amit a prédikátorok mondunk, az Isten igéje. Amit mi parancsolunk, vagy inkább kérünk tőletek, azt Isten parancsolja nekünk. És ahogy a gazdagoknak is van uruk a mennyben, és Isten számon kéri az ő döntéseiket, Isten rajtunk is számon kér minden olyan döntést, amit a gyülekezet hoz, az előjáróság hoz, vagy éppen nem hoz. Számon kér rajtunk minden olyan döntést, amit egyénként meghozunk, jó döntéseket, semleges döntéseket, vagy éppen rossz döntéseket. Én kívánom azt, hogy a mi Urunk úgy találjon bennünket, hogy munkában, amikor visszajön, úgy találjon bennünket, hogy hit, remény és szeretet van a szívünkben, úgy találjon bennünket, hogy jó döntéseket hozunk, és gyümölcsöző a mi életünk, és úgy találjon bennünket, hogy a korszellemmel szemben helyezkedünk el, és ha kell, mint Filemon, rabszolgákat szabadítunk fel az Úr Jézus nevébe. Amen.